Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Mi van, Gabikám, türelmetlen vagy? Olyan vagy, mint a csataló, aki meghallja a harsot.
Nem, csak nem sokáig bírtam az állást. Tehát
ja, valami baj?
Kezdődött a műsor, és már magam alá rántottam a széket. Nem, sem öregszem. Ilyenkor még úgy lelkesen átcsorogva szoktam az első fél órát abszolválni, és most valahogy kedvem szottyant inkább ülő pozíciót felvenni.
Tudom ajánlani, értem, a gyógytornász sem... nekem csodákat művel a derekammal.
Nekem is, de erre még nem nyújtott
öreg
gyógyírt.
Szivarok vagyunk.
Na, igen, ennyi szerintem. Csak ezen gondolkodtam el. De lélekben helyes. Fiatal vagyok. Agyban itt vagyok.
Csak a szívünk
remélem,
legyen fiatal.
Csak a szívünk legyen fiatal. Minden szép és jó. Úgyhogy köszöntjük a hallgatókat.
Igen, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli. A Rádió Café 98.0-án velem szemben ül Ács Gábor.
Velem szemben pedig természetesen Mihálovics András, napüzenete megjött, JJD 10-19-0-42-0-30 különleményét, 0 forint utánvétel várhatóan ma 10-13 óra között kézbesítjük, kézbesítünk telefonszámmal, bla bla bla. Úgyhogy várunk valami küldeményt.
Igen, majd felbontjuk, meglátjuk.
Nem tudjuk, hogy kitől és hogyan, de ez izgalmas.
Képzeljétek aztán... el, hogy 2025. április 9-e van, 6 óra 32 perc, és akkor mostantól jöhetnek a 0630-as 6-os 980-980-ra érkező üzenetek, úgy, mint Gézu életképe.
Kutya nehéz az edzőteremben a súlyokra koncentrálni, ha nincs komoly csajod. Na várj, megakadtam már a közepén, de folytatódik.
Mi köze ennek?
Elgondolkodtatott. Szóval úgy folytatódik, hogy vagy ha egyáltalán nincs, már ha értitek, mire gondolok.
Értjük.
Na, én nem értem.
De hát az ember azért jár edzőterembe, hogy testét acélozza. Ilyenkor nem szabad, hogy bárminek elvonja a figyelmét. Magáról a célról. Én így állok hozzá ehhez az egészhez. Természetesen lassan egy novellás kötet megalkotásában gondolkodom, ugyanis az edzőtermi arhetípusokat venném gorcső alá. Úgyhogy, na mindegy, ez most nem akarok erről semmit.
Azt írja a hallgató, hogy a Psycho Killerből már tudtam, hogy Gábor is lesz. Ez teljes tévút, kérem szépen.
Igen, bizony.
Egyrészt semmi közöm hozzá. Másrészt Medve kolléga meg is jegyezte, hogy a Talking Heads énekesének nincs hangja. Ezen kicsit vitatkoztunk a címént, úgyhogy nem értettem vele egyet. Nyilván lehet vitatkozni, az a önfeldolgozás szerűség az milyen minőséget képvisel.
Önirónia volt?
Nem tudom egyébként. De a lényeg az, hogy ezzel én maximálisan nem értettem egyet. De a gombokat ma Medve kolléga nyomogatja.
Így van. Morgós szerda van. Egy költői kérdést tennék fel, hogy mikor azzal reklámozzuk a különböző fizetési rendszereket, hogy gyakorlatilag egyetlen másodperc alatt végbe megy a tranzakció, akkor biztosító társaságoknak, adóhatóságnak mi a jó? És akkor itt képzeljük oda, tart 3 uszkve 2, 3 napig uszkve 2 hétig még könyvelik az azonnali fizetéssel elküldött lóvét.
Megválaszoltad a kérdést. A lekönyvelési idő. Az, hogy megjelenik az ő számlájuknak a rejtett bugyraiban, valahol bujkál, attól az
de
még
de
az
hát
ő
célzott számlák vannak könyvelik. Oda van írva a NAV-nál, szépen. Hogy ez az áfa számla, van, ez az iparűzési adó, van, ez a gépjármű.
Mindent. Ha ahogy a csillag megy az égen. Mindennek megvan a maga
nincs
rendje.
Nincs robotizálható állapotban? Nincs. Hogy egy mesterséges intelligencia az, hogy nézd már, ez a hülye befizette az adóját, és nem izélgetem munkavállalóimat, hogy írjanak egy levelet, amit aztán elküldenek az ügyfélkapu pluszon, és megnézed, és akkor felhívod, és vitatkozol, és két, és elküldöd a banki vonatot, hogy de te elküldted, és akkor...
Nem olyan egyszerű, azt kérem. Szerintem biztos lehetne, de visszaélési lehetőség az ott van, és mint tudjuk, a magyar az egy rafkós fajta, véletlenül még alkalmat adna bizonyos piaci szereplőknek erre, akkor nyilván nem.
Hogy büntető kamat lesz-e ezek után?
Már kire nézve? Rád nézve van, ha késel, ha erre gondoltál.
Hát de most akkor mondok valamit, nem tudom, 30-a volt a határidő, 30-án fizettem be, majd jött a felszólítás, hogy az ő rendszerükben ez nincs benn, uh-huh. És hogy én fizessek. Most akkor érted, ha ő nekik 3 nap, de nekem 30-án befizettem, akkor most kivetik a büntető kamatot azért, mert hogy ők 30-án nem látták a számlájukon, vagy ez hogy van?
Lehet, hogy meglepő lesz, amit mondani fogok, de én úgy tudom, hogy nem. Én úgy tudom, hogy nem a befizetés, hát bár lehet, hogy ez számlája válogatja, meg cége válogatja, tehát hogy a befizetés dátuma számít, nem pedig az ő általuk elkövetett átkönyvelés, lekönyvelés hasonlóknak a dátuma, de azon se lennék meglepődve, ha ez nem mindenhol így lenne még.
Kérlek szépen, akkor nézzük meg, neked van morgásod? Mondtad, mielőtt kisajátítanám ezt az általad alkotott
műfajt. Figyelj, én igazából egyszer jutott eszembe, hogy morogjak, aztán végül nem...
De elmúlt.
Nem, elmúlt, de kapcsolódik a te breaking javaslatodhoz, tehát most reggel is írja a BKK, hogy nem sikerült meg javítani a áramellátást a metróban. Én pont a metróban ültem, amikor ez beütött, de nem az érintett szakaszon. Az Örsvezértere és a stadionok között ment el az áram, de nagyon csúnyán, hogy avóta sem sikerült.
Hiszen ez tegnap este történt, súlyosbítva az amúgy sem egyszerű városi közlekedési helyzetet, tekintve a hídfoglalásos
hát
demonstrációra.
Én is pont azért mentem metróval, mert kiesett az Erzsébet híd, ahol busszal haladtam volna. Jó sokan is voltak, és pont ekkor jött be ez a leállás. És én annyit láttam belőle, hogy megállunk a Batyin, aztán nem megy tovább, jó sokáig áll. És én ott kezdtem el magamban morogni, hogy valami információ jó lesne. Egyébként megérkezett. Az nem, hogy mi történt, azt később tudtam meg én is a hírekből, de az, hogy nem megyünk tovább, az idő után megjött. De a legmókásabb az volt, amikor a Moszkván megálltunk, illetve a Szélkámán téren, és ott a teljes őszintesség kifakadt a járművezetőből. Kedves utasaim, fogalmam nincs, hogy áll előttünk egy másik vonat a délibe. Addig én nem merek elindulni. Aki akar, az menjen.
Köszönjük.
Ez legalább információ volt.
Abszolút.
Úgyhogy mentem. Úgyhogy működött. A lényeg az, hogy a friss információ, a tegnapi félmorgás, inkább mókás sztori volt ez, az, hogy még mindig nem tudják. Tényleg, tehát tudják, hogy mi történt, de nem sikerült megjavítani, nem olyan egyszerű a valami elég komoly áramellátási hiba. A megszakító hibája okozott zárlatot, áramellátási megszakító hibás adott meg. Egy vonat az alagútban rekedt, az ilyenkor szokásos protokoll szerint kivezették az embereket. Nincs ilyenkor másodlagos áramforrás. Azt hittem egyébként, hogy egy bizonyos ideig erre van egy backup megoldás, hogyha mondjuk full elmegy az áram, és mondjuk két állomás
mondjuk
között van egy szerelvény.
Kézi hajtányokat tudnak indítani, és az utasok kézi hajtánnyal tudnak keveredni.
Én erre befizettem volna egy ilyen túrára, én kár, hogy kihagytam, kicsit bántam, hogy nem ott vagyok, és akkor legalább az alagút sétált, ezt igénybe vehettem volna, de gondolom a utasok nagy része ezt nem így élte meg, hanem inkább tortúraként. Meg hát, hogyha teljes sötétség is volt, amíg várták, hogy jöjjenek az emberek, hogy kisétáljatok. Ráadásul, hogyha ez mondjuk pont a Kelet és a stadionok között történt, az az egész magyar metróhálónak a leghosszabb állomás köze, tehát ott vannak a legtávolabb egymástra az állomások, az egy tisztes séta lehetett, hogyha az ott mondjuk középen történt. Lényeg az, hogy persze nem volt ebből semmi személyi sérülés, kiemelik, viszont most reggel is az a helyzet, hogy egyrészt csak a déli és a stadionok között közlekedik a metró, pótlás van az Őrs felé, másrészt ezt külön kiemelték már tegnap is, hogyha ilyen nagy metrópótlást jön hirtelen, hát akkor bizony máshonnan is el kell venni a járműveket, tehát lehetnek kimaradások, vagy ritkábban közlekedhetnek a buszok, mert hogy pótlózni a járműveket átirányítják, úgy tűnik, hogy még ennyi tartalék sincsen, hogy két állomásnyit le lehessen pótlózni buszokkal.
Drága barátom, el ne felejtsük megköszönteni az Earhartokat, hiszen jogosan tennék szóvá, hogy bezzeg mindenkiről, csak az ő névnapjukról nem emlékeztünk meg. Egy nyomorult BKK hiba miatt ez nem történhet meg, úgyhogy Isten értesse az Earhartokat nevük napja alkalmából. A születésnaposok között tallóznánk, ők nem árta tudják, hogy pont az ő születésnapjukon április 9-én ért véget az amerikai polgárháború. Hosszú, súlyos csata után. Megkérdezem a skandináv államok szerelmesét, Ács kollégát, mondd-e neki valamit az Elias Lönnrot név?
Nem.
Nagyon nagy baj van. Ugyanis a finn orvos, ez még mindig nem segít szerintem Ács kollégán, a botanikussága sem viszi előre a megfejtésbe, de ha azt mondom, hogy ő állította össze a Kalevalát, na, Vejnem. Meg vagyunk?
Hát így már persze. Hát a Kalevala nyilván.
Finn eredetiben?
Jaj, de hogy is, hát annyira sose tudtam finnül. Alapszint volt meg, amikor ott éltem egy évet nyilván. De...
Igen.
És egy nagy szívfájdalom, hogy egyébként elfelejtettem, vagy hogy elhanyagoltam utána. A mai napig is nagyon jó érzés, hogyha elcsípek mondatokat, megértek dolgokat, de hát sajnos az már nem olyan.
Aztán megint csak tallózván Charles Baudelaire francia költőt, azért ólóznám ide, mert azon kívül, hogy 1821. április 9-én született, hogy egyik kedvenc költöm ő a külföldiek közül, a magyarok közül természetesen más. Aztán itt van például minékünk, Viktor Vazarelli, magyar születésű festőművész, egy remek tárlatát láttam a minap. Neked tetszett? Te is láttad Balatonfüreden a repedések tárlatot, egészen magával ragadó. Igen. Volt, úgyhogy vagy repedéseken át, valami ilyesmi volt a címe, ha jól emlékszem. Nagyon magyar születésű festőművész, 1906-ban született, és akkor Jean-Paul Belmondo kémkedés és bunyó, Joss Bomon kémkedés és bunyó, Volponi fagylalt, azt hiszem valami ilyesmi volt. Nakis a születésnapja van, 1933-ban született, április 9-én, sajnos 2021-ben elment közülünk. Aztán Usztis Mátyás, magyar színészre is emlékezhetünk, 1949, az Angyalbőrben sorozat éget bele a retinámba az olajbogyókkal és a kiképzőrmester stílusával. Jó egészséget kívánunk Gáspár Sándor Kossuth Díjas magyar színművésznek, 1956-ban született. Jacques Villeneuve, a kanadai autóversenyző, egyszeres Formula 1 világbajnok, 1971. április 9-i születés, úgyhogy ezekkel tudjuk szórakoztatni az egybegyűlteket. Van itt egy szomorú hír is, elment a rockzene üteme. A rockzene szívverése, Glenn Burke, 70 éves volt a dobos, 3 választásod van, van egy együttműködés, a Heart of Glass, amiben a Kingston Sound System és Blondiek működnek együtt, van a One Way or Another, én erre szavaznék, és van a Rapture. Melyiket szeretnél?
Hát legyen akkor az Atomic.
De az nincs itt, tehát nem tudom, hogy...
Jó, majd, a jó,
kedves van, hallgatók majd. Időnként láthatják, hogy milyen nehéz, milyen nagyon nehéz. Ha ilyen lohat viselkedése, vagy azon kívül, hogy a padlóra löklek, mindjárt nem Blondi lesz, hanem Ravenoc. Melyiket szeretnéd?
Rád bízom, a Ravenoc-et is nagyon szerettem, úgyhogy
én is.
Rád bízom, úgyhogy persze, jó, hát, jöhet bármi Blonditól.
Akkor ez jön, figyelem, hallgat csak.
Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
Millás reggeli.
No, megszortak bennünket a hallgatók kérdésekkel. Például van elfogadható protokoll az elpusztítandó állatok, mert mint a ragadós száj és körömfájás kapcsán elpusztítandó állatok megsemmisítésére. Nem tudom, hogy ekkora mennyiséget be tud-e fogadni, de van egy ilyen állati termék ártalmatlanító, amikor irtózatosan nagy hőmérsékleten és nyomáson ártalmatlanítják az állati eredetű termékeket. Ez az állati fehérje feldolgozó, de itt szerintem biztos nem véletlenül választották az elhantolásnak a módját, mert hogy ennek megvan maga a protokollja, lehet, hogy az a vírus bírja, és még veszélyesebb keresztül szállítani a fél országon, mert ugye a széllel is terjed a vírus, tehát lehet, hogy nem hurcolják az állati fehérje feldolgozóban, nem ezért hantolják át, de én többet nem tudok, ezért hívtuk fel hétfőn a szakembert, a Mihálovics gazdába vissza lehet hallgatni. A másik pedig kérdezik az állatvásárokat, azokat lefújták. Tehát igen, volt egy programajánló a Partkaféba is egyebek mellett arról, hogy lesz ilyen állatvásár, az ilyenkor tavasszal egy ilyen elég remek program tud lenni, de hát ezeket lefújták, mert ugye a ragály elleni védekezés az most fontosabb, mint az állatvásár. Na, nézzük a lapszemlét.
Nagyon gyorsan, amiről Zsidai Viktorról beszéltünk, az amerikai megfejtés, ugye, amit te forszíroztál, hogy van-e benne rendszer, mit akar Trump, ezt fejtegeti a portfólió vezető cikkében Matura Tamás, a Corvinus Egyetem tanára, és nagyjából hasonló következtetésre jut. Inkább csak az elejéből idéznék. Tavaly a ciklus, nem, az előző ciklusban úgy gondolták Trumpék, sőt meg voltak arról győződve, hogy jó úton járnak, csak nem mentek, nem tudtak elég messzire menni. Most viszont elég messzire mentek azzal, hogy 100 éves magasságban lökik a vámokat, és ez többször is rosszul sült el a történelem folyamán, de hogy ez pontosan mit okozhat, arról is lehet olvasni, át a portfólión.
Igen, aztán nekem van egy érdekes hírem, hogy a világ leggazdagabb emberei közül csak egy valaki nyert Donald Trump vámháborújába, mert hogy Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos és a leggazdagabb európai Bernard Arnault is jelen volt a Trump elnöki beiktatásán, hát ehhez képest ők az amerikai tőzsdei vérfürdő után jóval, jó sok pénzzel lettek szegényebbek, kivéve Warren Buffettet. Az öreg Buffett bácsi, azért ő nyert ezzel az egésszel.
Miért? Hát az,
mert hogy ő már idejében rájött, hogy cash is king. Tehát 2024-ben 134 milliárd dollár értékben adott el részvényeket, mintha érezte volna, hogy mi jön, emellett 300 milliárd dollárt halmozott fel készpénzben. Most úgy látszik, hogy kifizetődik a döntése, egyedül az ő vagyona tudott nőni a leggazdagabb, a világ leggazdagabb 15 embere közül a vámtarifák miatti tőzsdei háborúban, úgyhogy ez egy szép munka volt, ismét csak nem véletlenül hívják a omahai bölcsnek Warren Buffettet.
De ő nem azért adott el, mert hogy számított
ez,
volna, vagy látott volna bármit.
Ezt csak én előlegeztem meg, hogy mintha kiszimatolta volna ezt.
Igen, de hogy egyszerűen túlértékeltek voltak a részvények, és az ő modellének ezek már nem feleltek meg, úgyhogy ezért épített elő a ezek közül nem kis részben. Igen, ez a cash is king, ez jelenleg egyöntetű véleményé kezd válni, és ez nagyjából átszett arra is, amit a tőzsdében el fogunk mondani, hogy mi történt tegnap.
Én még azért kis színest.
Na.
Csak nem 20 millió eurónyi bírságot szabott ki Olaszország csalás ellenes hatóság arra a cégre, mely 1997 és 2024 között felelt a Colosseum belépő jegyeinek árusításáért. Azt közölte, hogy szándékosan nem tett ellene, hogy más vállalatok online felvásárolják a jegyeket, így arra kényszerítette a látogatókat, hogy drágában vegyenek belépőt a közvetítő cégektől, akik ezért szintén büntetést kaptak. Ez idő alatt engem legalább 3-szor húztak le, úgyhogy bravo! Mert én ez idő alatt legalább 3-szor voltam a Colosseumban. Nem volt olcsó, de hát szakmai utazás volt, meg kellett fizetni.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
No kérem szépen, Budapest, hát zöldbe borult minden, mintha mi se történt volna, 4%-os BUX plusz volt, 85.694 pontig menetelt felfelé a Budapest értéktőzsde irányadó mutatója. Figyelj, én az MBH és a Panergy kivételével azt látom, hogy mindenki erősödni tudott, mondjuk akkor a vezető papírokat vegyük sorra. Itt van például az OTP majdnem 5%-os plusz 23.470 forintig ment a bankpapír, aztán 2,74%-os MOL rally volt 2920 forintos zárójértékkel, a Richter 2,3%-ot drágult 10.240 forintig, de a Telekom vitte a prémet 4% fölött, majdnem 4,2%-os plusszal 1550 forintos zárójértékkel, és az Opus is ment itt szépen felfelé, mert hogy ott is, ott meg majdnem 10%-os, 9,7%-os plusz volt, kérlek szépen, és felzárkozott a vezető négyes mellé forgalomban. Valami pitty-putty van, kérem szépen, a forint piacon, mert 408 forint 50 fillér környékén tanyázunk az euróval szemben, 6 óra után a 407 forint 70 fillérről drágult hirtelen ide föl, úgyhogy most itt tartunk, illetve a dollárral szemben úgy állunk, hogy 369 forint 40 fillért ér a jó magyar forint.
Mert hogy megfordult a hangulat Amerikában, úgyhogy ezek a tegnapi szép számok már semmit nem érnek, jó nagy mínuszban fogunk kezdeni szinte biztosan a mai napon.
Igen?
Úgyhogy igen. Napon belül fordult a széljárás, és hogyha az esés, amit látunk a Wall Street-en, a tetejétől az aljáig napon belül, az mondjuk az előző naphoz képest van, akkor már tele lenne a sajtó a zuhanás vérfürdő kifejezésekkel ismét. Mert hogy a vaskos budapestihez hasonló pluszból zuhantak át, kőkeményen a negatív tartományba az indexek. Ha csak azt nézzük, hogy a negatív elmozdulás az mekkora, akkor az nem vészes az 1-2%, de a plusz 4-5-ből jöttek. Tehát, és a plusz 4-5-nél zárt be Budapest. Tehát Európa még ezt a nagyon nagy pluszokat látta, és azért tudott tök magasan zárni, de Amerika az első másfél óra jókedve után gyakorlatilag ismét végigzuhanta az egész napot, tehát napon belül nagyon-nagyon komoly esés volt. Hogyha kicsit visszatekintünk, és akkor visszamegyünk szerdáig, múlt szerdáig, amikor Trump ezt a marhaságot bedobta, előadta, előjött ezekkel a brutális vámokkal, akkor utána csütörtök volt ugye egy jó nagy esés, péntek volt még egy nagy esés, mondjuk 5-5% durván, és akkor hétfőn jött a fordulat, most már ezen a héten. Hétfőn volt az, hogy a brutális esésből vissza tudott fordulni, elindult a visszapattanás, ezt tartott ugye kedden, ezt láttuk tegnap, ennek az eredményét mondtad el a Budapestet illetően, viszont kedden napközben ismét megfordult, és napon belül nagyon-nagyon komoly zuhanásba ment át a Wall Street. A vége, tehát a napi csúcsokhoz képest azért vaskos 5-6%-os szakadások, de mondom, miután ez a napi csúcshoz képest történt, és nem az előző záráshoz képest, a végeredményt az előző záráshoz képest a végeredmény nem tűnik annyira rossznak. Ahhoz képest tűnik nagyon rossznak, amit láttunk tegnap délután, úgyhogy végig szakadt az egész napot. De elég, hogyha részvényeket mondok, hát gyakorlatilag minimális túlzással az Apple az plusz 5%-ból mínusz 5%-ba. Talán csak plusz 4,8-4,7 ilyen volt a teteje. Tehát plusz 5% helyett lett mínusz 5%, majdnem 10%-os zakó napon belül. Nvidia plusz 8,5%-ból mínusz 1,5%, mínusz 10% napon belül. Szétgyalázták nagyon durván napon belül Amerikát, tehát visszatért a para, úgy tűnik, hogy lényegében ez tart. Volt egy nagy fölpattanás gyakorlatilag, egy napig tartó, nagyon komoly fölpattanás a szerda óta, vagy a csütörtök óta tartó zuhanásból, de visszatértünk a zuhanásba, tehát a közvetlen kiváltók, volt egy elég rosszul elsült kötvényaukció, ezt tudták kiemelni, de inkább a Kínára most már ez a 100 mennyi százalékos, most a legújabb vagdalkozás, tehát össze-vissza naponta.
Mondj egy számot, annyi lesz.
104, megvan, 104. Most akkor 104 százalék a kínaiaknak. Ki tudja, hogy holnap meg lesz 120, utána 240, utána ők mit mondanak erre. Ezek a mocskok beleálltak, és nem tárgyaltak, hanem, és akkor erre a szokásos Trumpi reakció, akkor mondjuk még nagyobbat. Lehet, hogy ma Kína most 120-at mond, akkor hónap 242,6 lesz, ki tudja. Zsidai Viktor elmondta, bizonytalanság van, cégek semmit se csinálnak, ilyenkor nem lehet semmit. Jönnek a gyors jelentések, mit tudsz mondani a gyors jelentésbe kilátásként? Tehát az, hogy fingom nincs, körülbelül semmi más.
Jaj,
nem tudnak hozzátenni semmit a cégek ehhez. Innentől kezdve megáll az élet, és akkor tervezzél. Úgyhogy teljesen logikus és érthető, hogy a befektetők akkor inkább elrakják a profitot, meg egy kicsit visszavonulnak ők is. A partvonalra vonulnak, hogy egy kultúrkifejezést is irebígyeztek. Szóval nagyon-nagyon csúnya lett ismét a hangulat a tőzsdén, ez a lényeg.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Az időnk meg lepergett, úgyhogy jön Czoller Andi a hírekkel, aztán pedig tartalmat szolgáltatunk, jön Budapest rovatunk, meg utána nézzünk a magyar költségvetés állapotjának, az sem volt valami csecse, amit láttunk ezzel kapcsolatban, úgyhogy szakértői segítsége próbáljuk értelmezni az adatokat. Tartsatok ki!
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 10 perc van, folytatódik a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.5. nulla hullámain szörfözünk Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással és a hallgatókkal. Mit írnak nekünk, Ágnes?
0630 6-os 98 0 98 0. Mit ír Ágnes?
Megerősíti, hogy a utalás csekkfeladás dátuma
ezt
számít.
Ezt ők is tudják?
A legtöbb helyen igen.
Meglátjuk.
Nekem rémlik, hogy ez már valóban így volt, és épp ezért lepett meg, hogy valakinél meg még nem, de már nem emlékszem, ki volt az. Úgyhogy ehhez nem tudok hozzátenni, de alapból tényleg azért a hatóságoknál, állami szerveknél is így van, meg azt mondja, a mobil szolgáltatóknál is, hogyha ez esetleg számít. Náluk azt vettem észre, hogy sokkal szigorúbb lett a... Nem nagyon, értesítést nem nagyon szeretnek küldeni, hogyha mondjuk elfelejtesz valamit befizetni, de a kikapcsolás ideje az előre jött. Az meglehetősen hamar érkezik, legalábbis az én tapasztalatom ez volt. Aztán még melyik üzenetet akartam? Ja, ez a gazda úr, az megvolt, igen.
Hát az, hogy én miért vettem neppereken keresztül a Colosseumban jegyet, azért, mert ez nem ilyen egyszerű, tehát, hogy felvásárolták cégek, és nem volt más, csak a drága jegy, meg volt amit náluk lehetett, ami szintén drága jegy, tehát amire ők rápakolták a hasznukat, tehát vagy drágán vettél a Colosseumban, vagy kicsit olcsón, de a szükségesnél drágábban a neppereknél.
Tehát hát azzal máshol is találkoztam, igen, hogy a hivatalos csatornának,
hát nézd meg, mi megy az Alambránál.
Annyira szűk.
Az Alambránál mi megy.
Na pont ez
az
volt nekem is eszembe. Az Alambránál szerintem 1-2% adnak a, igen, hivatalos úton, igen, az összes többi az közvetítőknek van.
És látod azt a,
megszervezőknek, akik...
Morning Rant, ami megy az Alambrába reggelente?
Hát azt nem láttam, azt
én
láttam,
az
hogy nekünk hogy sikerült bejutni.
Egy résztvevője voltam, igen, annak. Ugye az van, hogy megnyitják a pénztárakat 7-kor, és akkor a napi belépőknek néhány százalékát meg lehet venni. De nyilván érkezési sorrendben adják, tehát ahogy odaférsz a pénztárra. Ezért az Alambra egy dombtető van, ezért a városból tömött sorokban elindulnak a turisták, reménykedve, hogy ők még pont hozzájutnak ahhoz a néhány belépőhöz, amit nem vásároltak föl eléggé. Úgyhogy ha nem indulsz elég korán, akkor sorba állsz egy órát vagy kettőt, és még nem is jutsz be az erőn.
Aha. Hát én hónapokkal korábban ránéztem, és már nem volt a hivatalos csatornán. Először azt hittem, hogy egy vicc, aztán elfeledkeztem róla, és utána kínkeservesen, dupla áron valami szervezőnél tudtam jegyet szerezni, aztán utána olvasgattam utána, hogy ez a rendszer.
Képzeld el, még ezen felül egy szolgálati közleményre sort kell kerítenünk.
Bocsánat, de ugyanis... tegyük hozzá, hogy aki arra jár, nézze meg, mert fantasztikus. Tehát Andalúziában, Granadában, ott a környéken, igen, szóval tényleg lenyűgöző.
Igen, bakancslistás, visszavágyom oda örökre Alambrában. Na, egy szolgálati közlemény neve napja alkalmából megkésve köszöntjük Denis hallgatónkat, aki első oszt tan. és autóba menet minket hallgat. Nem biztos, hogy sokat ért abból, amit mondunk, például az Alambrából, meg a jegyvásárlásból, de boldog névnapot így megkésve is.
Még
neki.
Egy gyors közlekedés info, Hungária eléggé dugulós, írja a kedves hallgató.
Na, akkor menjünk rá Budapest rovatunkra.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Metró továbbra sem jár, ott a legfrissebb frissítés a VKK-nál, tehát az áramellátási hiba megoldását továbbra is keresik a szakemberek, javítják, de még nem közlekedik a metró az Ősvezértere és a stadionok között. Egy hallgató morgásként ehhez azt rakta hozzá, hogy és az Őrsön az egyik a P plusz per parkoló, hogy is volt, most már nem találom, mert sok az zenet, az egyik bejárata és kiesett és nem működik, ott is nyilván ez nehézségeket okoz tovább. Növelve az eljutási időt.
Kitört a szemét háború. Eddig ugye Rákos rendezőért küzdöttek a felek, már mint a tulajdon lássáért. Most ugye ott rengeteg szemét halmozódott fel, például az egykori BS-nek a bontási törmeléke a mai napig, és akkor tegnap elkezdődött a hulladék elszállítása, ami a mi dolgunk, azt megtesszük, elvisszük a magunk részét, vagyis a Rákos rendezőn tárolt vasúti szakanyagot tegye a főváros, és a dolgát vigye el a maga részét, a telekkel együtt megvásárolt szemetet, erről posztolt hétfőn este Lázár János építési és közlekedési miniszter. Azt írta, hogy ugyanolyan feltételekkel kapta meg a területet az önkormányzat, mint a korábban képben álló arab befektetők, és ez azonban kötelezettségeknek kell is jár. A miénk a vasúti rész, a övék a többi, írta a miniszter, úgyhogy biztos, hogy ki is tört egyből a posztháború, mert hogy jött Vitézi Dávid, ő meg azt írta, a hónapok óta határozottan képviselt és jogilag is megalapozott álláspontunkat sikerrel évre juttattuk, a MÁV szemete állami szemét, az elszállítás eddig is és most is a vasúttársaságot terheli, hogy a sportcsarnok romjai esetében is a korábban a hulladékot lerakó állami tulajdonost, és megköszönte a MÁV-nak a munkát. Úgyhogy.
A Gellért fürdő
bezár.
Bezárás, és meddig? Ősszel zár be, és 3 évig tart majd a felújítás, amely 20 milliárd forint körül lehet. A Termál online információját az Index vitte tovább. Igen, ez a lényeg. Idén már csökken a vendégszám, és igen.
Aztán a Megyeri csárta is egy ilyen ingatlan, sőt, ráadásul nyakig pártpolitika után, 300 év után bezárja az ikonikus Megyeri csárda a kapuit a külső Váci úton. Erősen kérdéses, hogy csárdaként valaha is viszont láthatjuk-e még. A szebb napokat látott épület igazi helytörténeti kuriózum, most mégis egy vállalkozó kapja majd meg, hogy mit kezd vele, arról egyelőre nincs hír. Az, hogy milyen pártpolitikai purparlé után került ez a csárda, az szóra sem érdemes. Egyébként a csárda tulajdonos az Indexel közölte, hogy az ügy túlzott politikai színezetet kapott, és az épületet valóban régóta árulják, a csárda az elmúlt 20 évben nem zárt be, jelenleg nincs alávételi szerződés, nem adták el, erre tekintettel a vendéglátóhely továbbra is üzemel. Tessék, akkor most hámozzuk ki, hogy mi az ördög történik.
Hogy bezár vagy nem?
Hát, nem tudom. Nincs aláírt adásvételi, ennyit tudunk, addig működik.
Jó.
Meg hogy mi lesz vele, az ugye ebből a közleményből, ebből a tulajdonosi közleményből nem derült ki.
De és, na és J-Lóra melyik családtagot cipel ki?
Hát remélem senki.
De hát ez, nálatok sose lehet tudni.
Ebben elég gyenge hadállásokat építhetek ki, úgyhogy majdnem biztos, hogyha lesz jegy, akkor ott leszek én is, mert jön nagyon helyesen rámutatott tanult kollégám, jön Jennifer Lopez Budapestre, az MVM Domban fog koncertezni, szerintem ma kezdik el árulni a jegyeket, szerintem hamarosan megjelennek a cikkek arról, hogy lefagyott a jegyrendszer, meg jönnek az elégedetlen Jennifer Lopez rajongók, akik mondják, hogy ő már hajnali 6-kor frissített, és akkor a 67.518. helyen állt, stb. Ilyenkor mindig április 9-én szerdán 10 órától lesznek elérhetők a jegyek. Mennyit adunk neki? 20 percet?
Sokkal többet.
Annyi idő alatt nem fogy el. Szerintem mint a sic úgy elviszik útna.
Kössök
fogadásokat? Veszek neked egy sitti kólát, hogyha...
Szerintem lesz még holnap is.
Okay.
Fogadjunk egy sitti kólában.
Okay. Jó, ha ma elfogy, akkor én nem kérek sitti kólát, Isten őriz, sőt, citromos minyomot
mit
kérsz, sem.
Hát akkor mit kérsz helyette? Ugye milyen nehéz?
Milyen saját márkás terméket kedvelek, én ezen gondolkodtam.
Freeway.
Nem, ilyeneket nem. Hát ettől
Milbona.
A testsúlya vívott küzdelmem azonnal zárójelbe kerül.
Pont ugyanannyi van, mint a többiben 0%, hogyha egyszer valami zéró. Most ezt nem, ezen múlik semmi, kérlek szépen. Na jó, van, egy akkor
marék,
ki.
Egy marék korifka tejkaramellát a Lidliből. Olcsó meg.
Korifka?
Igen, az a sárga papíros, a többi az nem érdekel.
Hát az nem is saját, vagy a saját márka? Nem, az nem saját.
Nem árulják az ott, azt hiszem, ezt az ukránok csinálják. De ez a lengyel eredet, és ez gyermekkorom ízeit.
Az eredeti fel. Lengyel tejkaramella. Hát nem egyenlő így a érték.
Akkor két marék, mindegyikből. 10 marék.
Jó, nem veszünk össze. Úgyhogy hónap eldől, hogy J-Lo-t megzsákolják-e 10 perc alatt, vagy még holnap is lesznek jegyek.
Oké. Okay. Na menjünk tovább, most akkor közös kedvencünk jön Ács Gáborral zenélek.
De legközelebb gyere ki velem a koncertre, mert utoljára itt játszottak.
A J-Lo koncert?
Nem, a Révonetre. Az mert látom, hogy meg kimentetted az előző óráról, hogy szóljon ez a dal. Figyelj, voltam legutóbb is, amikor itt játszottak, meg megyek szerintem legközelebb is, ha még jönnek, úgyhogy majd akkor kicipellek.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
Millás reggeli.
Az ország vászon tarisznyáján óriási lyuk tátong jelen pillanatban. A lyuk mérete 831,2 milliárd forint, ennyi volt a márciusi költségvetési hiány. Egyetlen riporteri kérdés merül fel, kérem, és aki válaszol, Csiki Gergely, a Portfolio.hu lapigazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Sok ez vagy kevés, értelmezzük, mert időről időre azért a magyar sajtó köztük azért te is megszoktad írni, hogy elszaladt a költségvetési hiány, aztán ezt szépen leszokták ezt dolgozni az év második felében, nem teljesen, de azért a nagyja el szokott tűnni.
Így van, első ránézésre főleg nagyon magas ez a 831 milliárd forintos márciusi hiány, hogy 22-ben volt, 2022-ben ugye az energiaválság háború kitörésének idején ekkora, vagy ennél magasabb a harmadik havi márciusi költségvetési hiány, és ezzel egyébként, ami inkább talán ijesztő, hogy az első három hónapban az első negyedéves költségvetési kumulált hiány 2500 milliárd forint fölé hízott, ami most már az éves tervnek 62%-át jelent, és ezért kiáltották egyből sokan farkast talán a friss költségvetési hiányadatokat látva.
Mi volt az oka ennek, hogy ekkora lyuk keletkezett márciusban? Gondolom a számokból azért ez is kiderül.
Így van, előzetes számaink vannak, de már vannak néhány közlés az NGM részéről, ugye most már Nagy Márton felel a költségvetésért is, amiből egyébként ki lehet következni, hogy húzták meg, úgymond a költségvetési hiányt, és ezáltal ilyen ornehéznek nevezett lesz ezúttal is, ahogy volt az elmúlt néhány évben is a költségvetési hiánypálya, ami azt jelenti, hogy év első néhány hónapjában termelődik meg a költségvetési éves hiánytervnek a jelentős százaléka. És az a kérdés, hogy ez a pár tényező, ez a kormány várakozásaival összhangban teljesül-e. Ugye ez a két tényező leginkább egyébként a kamatkiadások, azon belül is, hogy a lakossági kamatkiadások, lakossági állampapírhoz köthető kamatkiadások, valamint ugye a nyugdíjkiadások növekedése, ezek mind az év első negyedére koncentrálódnak. Februárban ugye a 13. havi nyugdíj kifizetése miatt 500 milliárd forintos tétel, extra tétel terheli az év elején a költségvetést, és február-márciusban biztos ti is sokat beszélgetetek róla, óriási pénzösszeg került a lakossághoz a PMA-t kamatokból, és itt azt látjuk egyébként talán a kamatkiadásoknál nincs akkora gond, olyan hasonló folyamatokat látunk, mint tavaly, 40%-a teljesült a kamatkiadások előirányzatának az év három hónapjában, és a PMA lakosságán papírok is egy ilyen 10%-os növekedésben voltak a kamatok szintje.
Hát azért lehet látni, hogy ilyen hasonlóan derék kamatozású állampapírt nem dobott az államadósság kezelő központ, tehát a kamatterek szelídülésére bizton számíthatunk, de egyéb tényezők kedvezőek lehetnek a költségvetés szempontjából. Például nőhet a fogyasztás, nőhet a gazdaság, stb. Utóbbira nem sokan fogadnak, tekintve az épp tomboló vámháború.
Így van, nagyon fontos volt, amit mondtál, hogy mi az a néhány tényező, ami úgymond segít és menti a költségvetés helyzetét. Ez részben, ahogy említettem, az év első harmadára, negyedére terelődik a kamatkiadások, és koncentrálnak ezek a kiadások, de évközben egészében 24-hez képest jelentősen mérséklődni fognak az eredeti tervekhez képest. Nyilván ez majd befolyásolhatja nyilván a kamatnak a mértéke, kamatok szintje, valamint ugye az árfolyam is befolyásolja a devizakötvény, devizakamatoknak az összegét. Ez talán most a tervek alapján van, vagy a tervek szerint halad, főleg annak fényében, hogy az elmúlt néhány hétben nem volt szükség, sőt, inkább csökkentés volt a lakosság állampapírkamatok és prémiumoknak a szintjében, mert a lakosság nem adta el olyan mértékben, akár ami a legrosszabb forgatókönyveiben az NGL-nek szerepelt. Erről az oldalról tehát talán azt mondhatjuk, hogy nincs más, és másik része pedig, ami szintén nagyon segíti, vagy megtámasztja a költségvetés, főleg bevételi oldalát, az áfa bevételek, ugye, ami az elmúlt néhány évben gyakorlatilag szenvedtek, az elmúlt három évben részben összefüggésben a lakossági fogyasztással, és most itt azt látjuk, hogy ilyen pozitív fejlemények talán támogatják a költségvetést, ugyanis a első három hónapban számításaink szerint az éves áfa bevételi erőirányzat 23%-a teljesült, tavaly ebben a drámai évben, 24-ben, amikor újra kellett írni a költségvetést és emelni a hiányfélt, akkor ez arány 19% volt, és azt számolgattuk, hogy márciusban 666 milliárd forintnyi áfa, nettó áfa bevétel beérkezett, ami 7,8%-os növekedésnek talán meg az egy évvel ezelőtthez képest, tehát itt van egy infláció fölötti növekedés, ami azt jelenti, hogy forgalombővülés is megvalósulhatott, és összességében az első negyed évben már 1900 milliárd forint fölött van a nettó áfa bevétel, itt a bruttó befizetések és a kiutalás, állami kiutalásoknak az egyenlegét mondjuk, és ez is 16%-kal egy meggyőző növekedésben van ez első három negyed év alapján.
Az, hogy közben alapvetően átalakulni látszik a gazdaság szerkezete, az azt feltételezi, hogy hozzá kell nyúlni majd a költségvetéshez? Ezt azért kérdezem, igen, mert hogy a magasabb inflációt azért a kormány is elismerte, hogy magasabb inflációra számít annál, mint amit tavaly ősszel terveztek a költségvetésbe, és a gazdasági növekedés meg alacsonyabb lesz a vártnál.
Így van, és múlt héten ugye a frissített makropálya sem tűnik már annyira megalapozottnak a legutóbbi elmúlt egy hétben történt, ahogy említetted, vámháborús fejlemények tükrében, ugye az emlendők is azt találgatják, hogy mekkora, milyen hatású, milyen mekkora negatív hatást gyakorol az Európai Unió gazdaságára, euróvezet gazdaságára, és ezen keresztül magyar gazdaságra is azok a bejelentett intézkedések, amelyeket ugye az amerikai elnök elindított, és egyébként már a 2,5%-os növekedés is lényegesen rosszabb, amit múlt héten jelentett be a minisztérium az idei évre, rosszabb, mint eredetileg tervezett, és ennek lehetnek valamilyen szinten hatásai, úgymond a fundamentumokra, a költségvetés bevételi oldalára, hogy hogyan érkeznek a bevételek, akár a foglalkoztatási, akár a fogyasztási bevételek. Így van, talán ez a legnagyobb ilyen, ilyen kockázat, de azt mondhatjuk talán, hogy igen, elcsúszás van így összességében a költségvetésben, és nem túl megnyugtató az első három hónap, de azt nem mondanám, hogy romokban van a költségvetés. Nagyon valószínű, hogy hasonlóan a tavalyi és korábbi évekhez egyfajta elcsúszás jellemezheti idén a költségvetést. Ugye ne felejtsük el, idén 3,7%-ra tervezi csökkenteni a költségvetési hiány a kormány. Tavaly 4,9% volt a végleges egyenleg. És hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk a kormány visszamegy a külső körülményekre hivatkozva arra vállalására, hogy elég neki csak éppen csökkenteni a tavalyi évhez képest a hiányt, hogy fel tudja mutatni a választások előtt, hogy bezzegő még ilyen időszakban is csökkenti a hiányt, akkor gyakorlatilag elég lenne egy 4,8%-os hiánycél teljesíteni, ami azt jelenti, hogy még mindig van neki egy százalék pontos.
Épp ezt akartam kérdezni, ugye a választások, jó, hogy szóba került, és jó, hogy mondtad, ugye a választások idején minden kormány próbál osztogatni, és most a színezettől függetlenül tapasztalattuk mi magyarok is. Erre lesz-e mozgástér? Illetőleg még egy másik dolog, ezt vadul cáfolta a Nagy Márton tárcája, hogy hitelfelvételen gondolkodnának, de ugye megírta egy sajtótermék, hogy 10 milliárd eurót vennének fel. Ezt ugyan cáfolta, de ez is valamiféle mozgástér bővítési elképzelésnek tűnik, ha nincs is valóság alapja.
Így van, a korábbi kínai hitelt, ha jól emlékszem, célzott ilyen beruházási infrastruktúrális projektekre vették föl. Nem mindegy, egyébként igen, hogy mennyire tették a devizakötvénypiacokat és az állampapírpiacot. Gondolom nem biztos, hogy a kamatok miatt és a kamatok fékentartása miatt ezt terhelni akarják tovább, vagy akarja a kormány tovább. Ezért ilyen célzott hitelfelvételben, külföldi hitelfelvételben gondolkodik, főleg, hogy rá van szorulva, mert ugye uniós források azok most nem érkeznek olyan mértékben, mint egyébként szoktak, vagy számított volna rá a különböző vitás tényezők miatt. És egyébként itt a válaszolva arra a kérdésedre, hogy mekkora mozgástér lehet, itt a legutóbbi elemzői várakozásokat idézném. Az OTP-nek van egy friss költségvetési hiányra vonatkozó előjelzése, a 4,8%-a az alappályára mostani idei hiánycél, tehát már most van egy ilyen elcsúszás a költségvetésben, és főleg ebben már benne van az a hatás, a részben, amit említettél, az elindult ilyen választási osztogatás, ne felejtsük el, a nyugdíjasok áfa visszatérítése, a három gyerekes anyák eszélyementessége, hogy októbertől indult. Vannak olyan intézkedések, kismértékben, de már az idejévet befolyásolják. A számítások szerint az MNB-nek volt erre számítás, olyan 89 milliárd forintos egyenlegrontó hatása van ennek az intézkedés csomagnak eddig, de valóban a legnagyobb kockázat, amit nehéz megjósolni, mert nem látunk bele ebbe a gömbbe, hogy a kormány az év végéhez közeledve, és főleg a jövő parlamenti tavaszi választások előtt mikor dönt arról, hogy választási költekezésbe kezd, és milyen ígérgetések valósul meg. Ez nyilván majd attól is függ, hogy politikailag hogy áll, valamint az ellenzéki oldalon mi lesz milyen ígérgetések hangzanak el, és hogyan tudnak egymást licitálni majd a felek.
Hát így gyorsan kellene számot mondaniuk, legalábbis ha tartják magukat ahhoz, hogy visszatérnek a tavalyi kitérő után, amit az amerikai választásra hivatkozva tettek meg, hogy na hát ilyen furcsaság, hogy ősszel fogadjuk el a következő évi költségvetést, de most még, ha jól emlékszem, az ígéret az, hogy visszatérnek ahhoz, hogy már tavasszal. Azért az értelmét soha nem látta senki, de most még ez a mondás, nem?
Tehát egyértelműen lehetett említeni, amivel szemben sokkal több hátránya volt a korai tervezésnek, hogy időben felkészülhetnek a vállalkozások vagy a gazdasági szereplők az új számokra és a jövő évi tervekre, ami egyébként már az év elején átíródott elmúlt időszakban. És valóban most pont tegnap voltak olyan posztok az NGM részéről, hogy zajlik a költségvetés jövő évi tervezése, és ugyanúgy júniusig ezt meg akarják ejteni, a parlament megszavazza a 2026-os költségvetést, és ez megint rámutat a mostani időszak, talán ennél turbulensebb időszak nem is volt az elmúlt években gazdaságilag, ha csak a vámháborúra gondolunk, de még ugye az orosz-ukrán háború is zajlik, és annak a következménye. Tehát nincs, nagyon rég volt olyan turbulens időszak, amikor egyébként számolni kellett, és tervezni kellett, és ne felejtsük el, most úgy számol az NGM, hogy nagyjából 3 hónap, vagy maximum 4 hónap részletes tényadatai állnak rendelkezésre, és erre megalapozni egy 2026-os költségvetést nem ugyanaz, mint egyébként ősszel valósulna meg a jövő évi költségvetés tervezése. De ez benne van igen a kockázatokban, az a kérdés, hogy ezekre a kockázatokra mekkora pufferrel készül jövőre a kormány. Láthatóan az idei költségvetésben nem épített be akkora puffert, hogy az le tudja kezelni az elcsúszást, valamint a plusz intézkedéseknek, a gazdaságpolitikai intézkedéseknek a hatását.
Hát az elmúlt években sem volt jellemző a puffer, hanem a toldozás, foltozás, folyamatos csúsztatás és többszöri átírás volt jellemző. Úgyhogy...
Így van egy ilyen kiszámíthatóság a rendszerben, hogy nagyjából mindig ez történik a költségvetés.
Végül is ezért alkották meg ősszel a költségvetés, meg tavasszal, hogy kiszámítható legyen, és csak az kiszámítható, hogy hozzá fognak nyúlni.
Igen.
Köszönjük.
Igen. Nagyjából ezt így össze lehet foglalni.
Oké, okay. Köszönjük szépen, Gergő! Szép napot, jó munkát!
Köszönöm szépen!
Sziasztok. Szia! Csiki Gergellyel, a Portfolio.hu lapigazgatójával néztük át a magyar költségvetés számait. Most napközi és néhány vidám perc következik, aztán pedig jövünk e-kereskedelmi rovatunkkal.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e-business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Na kérem szépen, akkor aktuális témát fogunk boncolgatni. Vámzóna lesz a világ? Erről fogunk beszélgetni a következő percekben elkereskedelmi rovatunkban Szabó Lászlóval, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Ő, szervusz, jó reggelt kívánunk! Ja, bocsánat, igen, most már hangod is van. Jó, szóval, reggelt, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
No, hát Donald Trump azért nem unatkozik, meg általam is sem, mert hogy az amerikai adminisztráció vámokkal sújtja világot, a legújabb szám Kínára 104%. Jön-e a vámháború? Hát az már itt van. Mennyire érinti szerinted ezt az elkereskedelmet? Meg milyen irányba, úgyhogy boncolgassuk egy kicsit a kérdést.
Az biztos, hogy az elmúlt évtizedekben tapasztalt együttműködés kereső külgazdasági folyamatokhoz képest ez egy új játszma első lépése, a vámtarifák bevezetése. Tehát mondhatnánk most viccesen, hogy most kell Harley Davidson és amerikai Fender gitárt venni. A komolyra fordítva a szót, ha megnézzük a nagyképet célországok tekintetében, akkor az jön ki, hogy importban alapvetően Németország a legerősebb partnerünk, egy 25%-unk az importunknak ide megy. További 25-30% a környező közép-kelet-európai országokba, és egy 20% az EU maradékába. Kína egyébként ebben még említésre méltó, a maga 6%-ával a második legnagyobb importpartnerünk.
Ami de ez folyamatosan növekszik, igen.
Igen, egyébként egy növekvő a Kína. Ami az exportot illeti, az első három helyen nagyjából egyébként ugyanaz a csoportilag az állás, 25% Németország, 25% közép-kelet-európai országok, és további 25% többi EU-s ország, tehát elmondható, hogy ugyanazon országokkal kereskedünk, csereben élünk, EU túlsúly van ebben.
Arra kérdésre... Akkor annyira nem is túlzás ez a Fender gitár, meg Harley Davidson.
Kivéve Kína.
Igen.
Igen, egyedüli kivétel Kína, vannak még pár egzotikus országok ezen a listán. Tehát arra a kérdés, hogy mennyire érintenek bennünket az amerikai vámok. Makroszámokat nézve első szinten jóval kevésbé, mint amennyit most olvasunk róla. Hosszú távon viszont valószínűleg lesz negatív hatása.
Oké. Mik a leggyakrabban exportált és importált termékek? Gondolom a járműipar.
Igen, egyébként mondanánk azt, hogy ugye így historikusan, hogy mi mezőgazdasági exportőr ország vagyunk, ami egyébként igaz is, de hogyha a legnagyobb kategóriákat nézünk, akkor alapvetően elektromos gépeket, gépjárműveket és alkatrészeket exportálunk, elektromos gépeket és gépjárműveket importálunk. Tehát, hogy ez is rámutat az összetett globális ellátási láncokra, ezeket szemlélteti.
Oké, hogyha bevezetik ezeket a vámokat, és tényleg már kézzel foghatóvá válik a vámháborúnak minden frontja, akkor mire számíthatunk szerintem?
Igen, mivel a magyar gazdaságnak az EU legfontosabb külkereskedelmi partnere, és EU-n belül vámunió van, és ez valószínűleg így is marad, egy középtávú hatás egyébként az, hogy erősödni fog a belső piac, vagy egy EU-s piac, vagy egy magyar piac. Sokan egyébként nem tudják, hogy nem idegenek a magyar gazdaságtól a vámok. Például kínai termékekre részben, tehát textil árura van egy érvényben lévő kivetett 20%-os vám. Tehát egy magyar kereskedő, elkereskedő kínai textil áruval, bérgyár vagy importtal foglalkozik, akkor annak a rendje és módja szerint az elvámoltatásnál befizeti ezt a 20%-os vámot. Ugye árnyalja az egész képet, hogy az EU belül nincs elég nyersanyag, és nyersanyag import nélkül az EU-s cégek nem tudják előállítani a termékeket. Tehát nem lenne egy német autó kanadai, brazil vasérc és dél-kelet-ázsiai gumi nélkül.
Hát erre mondja Trump, hogy tőlünk vegyétek az energiát, és akkor lehet arról szó, hogy majd csökkentsük a vámtételt. Uh-huh. Igen, és meglátjuk, mi lesz belőle.
Például most nagyon sokat említett ritka földfémek esetében az EU lítium importjának 80%-a Chiléből származik.
Uh-huh. Értjük. Na, de fogyasztói oldalról Akkor most megdrágul a Fender gitár, meg megdrágul a Harley, ez várható?
Nagyjából igen egyébként, mivel egy átlagos magyar kereskedőnek az éves profit rátája tipikusan 10% vagy 10% alatti, ezért ugye nagyságrendileg itt most 20-104%-os vámokról beszélünk, ezt alapvetően be fogják építeni a kereskedők az árképzésükbe, tehát hogyha jön a 2000 dolláros amerikai gyártású Fender gitár Amerikából, egy 20%-os viszontvám vagy példa viszontvám esetén, ez 2400 euróba fog kerülni a végfelhasználó felé, tehát a végén a vásárló fizeti ki a különbözetet.
Köztrump?
Hát, igen. Vagy mást vesz európai gitár.
Igen.
Igen, rövid távon ugye az árszint növekedés jelent, és aztán majd a piac eldönti, hogy ő mit fog vásárolni pontosan így ez alapján. Tehát hosszú távon egy jelenthet ez már kicsit hosszabb távú spekuláció, de hosszabb távon jelenthet deglobalizációs folyamatot, viszont a másik oldalon elhozhatja a belső piacok erősödését.
Jó, de mi van azokkal a termékekkel, amelyik amerikai termék ugyan, de nem az amerikai piacra kerül, viszont Ázsiába gyártják. Mondjuk nálunk is, hogy egy egész széles körbe elterjedt amerikai terméket citáljak ide, ez mondjuk az iPhone telefon, az ugye amerikai termék, az Apple gyártatja, de Ázsiában. Akkor?
Igen, fontos szabály, és a fő szabály az, hogy az áru származási helye a döntő tényező. Tehát, hogy az említett példám a Kínában gyártott, a Foxconnban gyártott iPhone közvetlenül az EU-ba érkezik, hiába egy amerikai cég áll a design, a gyártás és a profit mögött, ez gyakorlatilag egy EU-Kína kereskedelmi egyezmény szabályi érvényesek erre az üzletre. Ezek egyébként azért van ebben némi tér az optimalizációra a multik számára, és ezzel szoktak is élni. Részben kijátszhatók. Szintén egy ilyen példa, korábbi példa, autógyártók esetében évekkel ezelőtt volt egy olyan példa, hogy a Pozsonyban legyártott Volkswagen és a Porsche SUV-k Németországban kerültek összeszerelésre, tehát az utolsó 1%, amikor az alvázzal összerakták a kasznit, azt Németországban tették meg, és így lett Made in Germany az autó. Tehát, hogy itt azért vannak a próbetűs részek bőven. Tehát összességében elmondható, hogy senkinek sem jó a vámháború, de a vámháború is egyfajta háború, ahol minden fél gyengül, és a szemben álló felek célja az, hogy az ellenfélhez képest őket, ez kevésbé gyengítse.
Na majd meglátjuk, mi lesz a vége. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát kívánunk.
Szép napot kívánok.
Szabó Lászlóval, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerével váltottunk néhány szót az elmúlt percekben.
Na megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
No, hát le is pörgött az első órája a műsornak, az első teljes órája természetesen. Jövünk további verbális tűzijátékkal Czoller Andi hírei után. Lesz egy kicsit, minden vállalkozásnak legyen saját honlapra programról szó, aztán lesz benne a jövő fürkészése adatokból, adatpredikció lesz a témánk, és a magyar tudomány évéről is szót ejtünk majd. Tartsatok ki, maradjatok velünk!